Jó estét kívánok mindenkinek! Tánya 44-es fejezetében vagyunk benne, és tartsunk egy kis, fogunk tartani egy kis összegzést, különösen azoknak a kedvéért, akik most söppentek bele a 44. fejezetnél, de emiatt ne süggedjenek, mert vannak, akik csak a 42. fejezetnél csöppentek bele, úgyhogy érdembeli különbség nincsen. És szeretném előre vetíteni, ugye, hogy itt most már hosszú fejezeteken keresztül a Isten szeretet és Isten félelem különböző szintjeiről beszélünk. És ugye az ember belegondol, akkor az önmagában is nagyon érdekes, hogy érzelmekről, pláne Istennel kapcsolatos érzelmekről ilyen tudományos részletességgel lehet beszélni. Gyakorlatilag az általában az elmúlt 5-6 fejezetben az Isten szeretet és Isten félelem különböző szintjei között állít föl különböző definíciókat, és ezek olyan témák, amire az ember azt gondolja, ha valaki azt mondja valakinek, hogy szeretlek, akkor el tudja képzelni, hogy mit jelent. Félek valamitől, azt is elképzelni, hogy mit jelent. De arra nem gondolunk, hogy a szereteten belül, a félelemen belül, és pláne még Istennel kapcsolatos szereteten és félelem belül, ami amúgy pedig egy teljesen elvont dolognak tűnik, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, akkor mondjuk olyan furcsán nézünk rá, és ehhez képest pedig ilyen műtői késsel választja le egymásról a különböző szinteket az Alter-Rebbe, ez egy kicsit furcsának tűnik. És mi az, amit ebből mindenképp látunk? Az Alter-Rebbe az tényleg ezt élte. Ő megélte ezeket a szinteket. Aki ezzel foglalkozik, ezt megéli, akkor nyilván egészen más részletességgel tudja ezeket tudományos módszerekkel is meghatározni és különbözni. Hallottam egy szép metaforát, mert azt mondja, valaki azt mondja neked, hogy esik a hó, akkor hó. Hó az hó. Esik a hó, akkor esik a hó. De hogyha egy eszkimó vagy, akinek az egész élete a hó körül épül föl, minden a hó, és minden nap esik a hó, és nem mindegy, hogy milyen hó, akkor a hó az nem elég, mert legalább 70 féle hó. Ilyen hó, olyan hó, amolyan hó. És mindegynek van egy külön neve, mert ez nem mindegy. Ez nagyon lényeges kérdés, hogy éppen milyen hó esik. Milyen hó az, ami éppen esik. És az ő számára a legtermészetesebb dolog, hogy ezek a különböző szintek a havon belül, hogy ezek ennyi félék, ez a legtermészetesebb dolog az ő számára, hogy ennyiféle hó van. Mert ő ezt éli meg. A mindennapjaiban a hó az ennyire fontos szerepet foglal el. Most ugye a mi életünkben, a mindennapi ember életében Isten szeretet, és általában Istennel kapcsolatos érzelmek, azok legyünk őszinték, nem foglal el, hogy olyan nem foglalkoztat minket reggeltől estig úgy, hogy természetes legyen az, hogy ilyen sokféle szintet különböztetünk meg ezek között. De az Alter-Rebbe életében, és az Alter-Rebbe ezt várja el azoktól, akik ezt a könyvet olvassák, az elvárás, hogy egy zsidónak ez azért mindennapjaiban azért elfoglaljon egy bizonyos szintet, és hogyha ez elfoglal egy bizonyos szintet, akkor ez természetes, hogy nagyon sokféle szint van ezen belül. Most azért, mert elég sok mindenről szó volt, most megpróbálom egy kicsit plasztikusan fölírni, hogy milyen szintekről beszéltünk eddig, ez azoknak is jó lesz, akik most először vannak ezen a összevetelen, és így nem fognak teljesen eltévedni abban, amiről beszélünk. Én megpróbálom összegezni, hogy eddig mi mindenről volt szó, eddig mi minden, milyen típusú Istennel kapcsolatos érzelmekről beszéltünk, és akkor talán érthetőbb lesz, hogy miről is beszélünk. Kezdjük talán még egy pillanattal lépjünk vissza, ugye kezdjük a legelejéről. Először is azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy bármilyen a Tóra gyakorlása, a Tóra tanulása és a Tóra gyakorlása bármilyen módon több legyen, mint a gyakorlat, ahhoz érzelmet kell belevinni. Ugye ez olyan, mint amikor adok neked egy virágot a születésnapodra, ezt lehet úgy adni, hogy ez egy cselekedet maradjon, a cselekvés szintjén maradjon, adtam neked egy virágot, jó? Virág. De egyáltalán nem érint meg téged ez a virág. Megkaptad a virágot a születésnapodra, de egyáltalán nem érint meg, nem érzékenyülsz el, nem is gondolkozol azon, hogy ez a virág mit jelent. Ez mikor szokott történni? akkor se én se tettem semmilyen érzelmet ebbe a virágba. Ami kötelességből csináltam, azt oké, átadtam, a kötelességemet teljesítettem. Nem panaszkodhatsz, hogy elfejlődtem, hogy feledkeztem a névnapodról, odaadtam a virágot. De nyilvánvalóan ez a egy cselekedet, az jelent egy sokkal többet, mint egy cselekedet. Mi múlik, hogy mit jelent az a cselekedet? Hogy mennyi érzelmet viszek vele. Egy ajándékon nem csak az ajándék értéke számít, hanem az, hogy milyen érzések és milyen érzelmek voltak belevíve ebbe a folyamatban, hogy az ajándékot átadtam. Ugye, ha én ezt mondjuk egy olyan érzelemmel töltöm meg, akkor amilyen érzelemmel megtöltöm a cselekedetet, olyan mértékig fog benned is érzelmeket kiváltani. Föl lehet állítani, hogy nagyjából amilyen érzelmekkel készítem elő azt a cselekvést, amit cselekszem, olyan érzelmekig fog ez benned hatást elérni. Minél több, minél magasabb, minél intenzívebb lesz az érzelem, amivel előkészítem azt a cselekedetet, annál mélyebben fog benned is hatást kiváltani az a cselekedet. Ugye mondani se kell, hogy a legfontosabb a cselekedet, mert nagyon sok érzelmet vihetek, ha nem adok virágot, akkor semmi, akkor nincs semmi. A cselekedet az nagyon fontos, de mögötte kell, hogy legyen érzelem. És azt mondtuk, hogy minden mitvának két érzelem, két fajta érzelem az, ami a megalapozója. Az Zohár ezt úgy nevezi, hogy van két szárnya a madárkának, ugyanígy minden mitvának van két szárnya. Mi ez a két szárny? Isten félelem és Isten szeretet. Ugye a pozitív és a negatív. Az Isten szeretet az a vágyakozás Isten iránt, az Isten félelem pedig nem keverendő a büntetéstől való félelem, de ez egy másik dolog. Isten félelem az annak az érzése, hogy én milyen kicsi vagyok, az én létem milyen kicsi, és milyen, mennyire függésben van a végtelentől, a végtelen Isten létezésétől. Ez az Isten szeretet, az Isten félelem. Hogy ez a madárka milyen magasra repül föl, az annak a függvénye, hogy ez a két érzelem, az Isten szeretet és Isten félelem mennyire mély, mennyire erős, milyen szintű. Ha ez egy magasabb szintű érzelem, akkor a madárka magasabbra repül, vagyis magasabb szinteket érint meg az isteni oldalban. Ugyanúgy, mint amikor én egy virágot átadok, aznak függvényében, hogy ez a, mögött, a virág mögött milyen szintű és intenzitású érzelmek vannak, fog az benned is annál mélyebb érzelmeket megmozgatni. Akkor ezt Istenre is lehet alkalmazni, mint egy metafora, hogy Istenben milyen érzelmeket, milyen mélységig jut el az én cselekedetem, az én mitva cselekedetem, milyen magasra repül a mitva azzal a két szárnyal, az annak a függvénye, hogy én milyen érzelmet teszek belé. Igen?
De az, hogy magasabbra repül, az is, hogy nagyon teljesítés, nagyon
igen. Ez egy külön dolog, hogy mind a kettőre szükség van. Általában különben, ha most lehetem egyszerűsíteni, akkor azt szoktuk mondani, hogy a tiltó parancsolatoknak a motivációja az Isten félelem. A tiltó parancsolatok megtartásának a motiváció az Isten félelem. És a cselekvő parancsolatok motivációja az Isten szeretet. És így a válasz a kérdésedre az az, hogy aktuálisan egy mitvánál vagy Isten szeretet van, vagy Isten félelem van. Oké? Okay? Ez érthető? Mégis azt, ha kicsit mélyebben mondjuk, akkor azt mondom, hogy mindegyiknél van mind a kettőből, de ebben most nem menjünk be. Akkor egyszerűen a kérdés ez a válasz, hogy vagy Isten szeretet, vagy Isten fel, aktuálisan attól függően, hogy milyen mit van, hogy az Isten félelem az arra motivál, hogy ne csinálja, hogy tartózkodjak valamitől. Az Isten szeretet meg arra motivál, hogy csináljak valamit. Ugye általában a szeretet is, és a félelem, a szeretet és a félelem az vagy a szeretet és a tisztelet, hogy ez egy jobb kifejezés, az ebben a két, a tisztelet az egy ilyen érzésteredményez, a szeretet meg ez egy ilyen, vagy egy ilyen érzésteredményez. Most azt mondja, hogy arról volt szó, még előző szemeszterben, és ebben részletesen hosszan beszéltünk korábban, hogy a kabbala szerint ugye van négy világ. Ugye mi az a négy világ? Alul a fölfelé, Asziá, Jeszira, Zia, és Atiló. Ugye, mit mondtunk? Szó szerint ugye mit jelent ez? Asziá a cselekvés világa, Jeszira az a alkotás világa, Zia a teremtés világa, és átvinult az isteni közelségvilágra. Most, hogyha azt mondanánk, hogy ezt talán egy kicsit úgy lehet tekinteni ezeket a világokat, mint hogyha egy emberi metaforához illesztenünk őket. Az embernek is van négy világa, mondjuk így. Az embernek van mondjuk például a cselekvés világa, amiben ő cselekszik, az a dimenzió, ahol ő cselekszik. Van egy világ, ami az ő érzelmi világa, van egy világ, ami az ő intelligenciájának a világa, és van egy olyan dimenziója, ami nem megfogható sem érzelemmel, sem intelligenciával, hanem valami nagyon mély belső, a legmélyebb belső létezésének a dimenziója. Ugye? Akkor azt lehet mondani, hogy ez a négy világ tulajdonképpen a isteni, ugyanez isteni dimenzióban. Ez a hogy az embernél is azt lehet mondani, hogy van az a dimenzió, ahol én cselekszem, van az a dimenzió, ami az én érzelmi világom, van egy olyan dimenzió, ami az én kognitív világom, és van egy olyan dimenzió, ami az én legbelsőbb létemnek a dimenziója. Mondjuk például, amikor én bejött iskola kapcsolom a vállalat villany, ezt nehéz ebben felvezetni, mert nem biztos, hogy olyan egyszerű ennek a mérételét kibontani, de mint aztán bejött iskola kapcsolom, nem? Ennek a legalsó szintje az a cselekvés világ, hogy bejöttem, akkor kapcsolatom a villany. Ennek az érzelmi világa dimenziója az, hogy én félek a sötétben. Ez itt mondjuk egy félelem érzés az, ami kiváltotta azt, hogy én kapcsolatban. A kognitív része, ezt innen nem fog tudni folytatni, de képzeljétek, hogy van valamilyen mondjuk kognitív része, ami az egy kognitív döntés, vagy valamilyen kognitív... Hát igen, mondjuk egy igen, valamit látni akarok, és aztán itt mondjuk nagyon nehéz megérinteni azt, hogy mi az, ami az én alapvető létezésemhez. Mondjuk azt, hogy az élni akarás, amiről a múltban beszéltünk, hogy a legalapvetőbb emberi létezési dimenzió, az azt hiszem minden embernek a vágya az életre. De miért szerintem bennem is van négy dimenzió? Most az, hogy te melyik dimenziót tudod megbirizgálni, az azon múlik, hogy te melyik dimenzióval közeled hozzá. Ugye? És ez nagyjából tükörben van. Tehát minden mélyebb dimenzió az, amivel te közeled hozzám, annál inkább fogod birizgálni az bennem is a mérnyező. Az életünk nagy része az a cselekvés dimenzióban történik. Nem pláne olyan emberek, hogy az emberfüggő is, mert vannak emberek, akik nagyon érzelmesek, például minden megérinti az ő érzelmi dimenziójukat. Vannak emberek, akik kicsit ilyen elvarázsolt professzorok, azoknál például a kognitív dimenzió sokat van birizgálva, mert meglátnak valami, sokszor elgondolkodnak annak a még rétegeiről. De alapvetően az emberek többsége a cselekvés dimenziójában mozog, hogy jön, megy, mondják, csinálják, nincsenek mérétek. Egyszer van, hogy megérintik az érzelmi dimenziót, egyszer van, hogy megérintik a kognitív dimenzióját, és egyszer van, hogy olyan dolgot érintek meg nála, ami élethalál kérdése, és akkor minden nem a szarol vannak, az a legmélyebb dimenzió. Most ugye mit mondunk, hogy Istennél is megvan ez a négy dimenzió. Van a cselekvés dimenziója, maga a mi világunk, a cselekvő világ. Mert ezt Isten megteremtette, és ez egy cselekvéssel teli világot teremtett, ahol az van, amit megcselekvele. Okay? Van egy dimenzió, ami az isteni érzelmek dimenziója. Van egy dimenzió, ami a kognitív dimenzió. És van egy dimenzió, az isteni eszencia dimenziója. Oké? Okay? Most mi történik annak függvényében, hogy a te mit lát, az milyen érzelmekkel van teli? Ennek függvénye, hogy a te mit lát a Zohár jelével kifejezetten, melyik szintre tud felrepülni? Melyik szintre tudja Istenben megérinteni? Ugye hasonlóan a virágos esetben, amikor adok neked egy virágot, az milyen mélyen érint meg téged? Csak a cselekvés szintjén, vagy mélyebb szinten is? Átveszed a virágot és elolvad el véget, vagy esetleg kivált el valami érzelmet, vagy esetleg még mélyebben, csak. Most ugye ez rendszer egy mitvával. Ha mit mögött semmilyen érzelem nincsen, akkor a kabala nyelvén, amit mondtunk, az lent marad a cselekvés világában. Vagy van ugye ez a történet a bársonyzóval, vagy bement a zsinagógába, és azt nem tudok bemenni. Miért nem tud bemenni, azt mondja, hogy van imádom. És nem értették, hogy miért jött egy gyerek, aztán mondd el a smájnitról, és elmondta a smájnitról. A gyerek elmondta a smájnitról, és erre napnapra be lehet menni. Miért? Mert olyan sok értelemmel mondta Smájtra, hogy minden ima ott felrepül. Kérült a zsinagóba, most már be tud menni. Mit jelent, hogy a zsinagóba tele van imával a zsinagóba? Hogy az imát csak elmormolták, nem volt mögötte semmi érzelem, de lent maradt a cselekvés világában. És nem tudott fölszállni, nem tudott fölemelkedni. Akkor egy mitzva, amit minden gondolat és érzelem nélkül csinálunk, csak mondjuk megszokásból, vagy önös érzekből például, akkor az megmarad a cselekvés világában, megmarad az átszia világában. Egy mitzva, amiben olyan érzelem van, amit olyan szeretet és Isten szeretet és olyan Isten félelem, ami alapvetően érzelmi dimenziójú, mert mindjárt visszatérünk ezt így jelent, akkor az eljut ebbe a világba, a jesszila világába. Egy olyan érzelem, amiben van sok kognitív intelligenciával kapcsolatos munka, az eljut ebbe. És van egy szint, ami eljut ebbe, és erről fogunk most beszélni ez a három. Most átismételjük nagyjából azt, amit ebből még fejtettem. Hogy eddig mindenki követ? Ez egy keresben? János úr, meg vagyunk? Biztos? Nem volt megjövő. Oké. Okay. Alapvetően három szintről beszélünk. És mondom, ne felejtjétek el az eszkimó példát a hóról. Próbálunk egy olyan témáról beszélni részleteiben, ami önmagában is elmond az egyszerű hétköznapi ember számára, mert nem szokott ezzel foglalkozni Isten szeretet és lefélel. Oké. Okay. Először azt mondtuk, hogy Először is van egy olyan szintje az Isten szeretetnek és Isten félelmének, amit úgy hívunk, hogy beleszületett természetes. Rejtett, mindenkiben rejtettem meglévő Isten szeretet, Isten félelem. Ez volt az első szint, már régen volt szó. Mit mondtunk? Hogy mindenkiben van egy beleszületett vágy valami spiritualitás iránt. Mi a probléma? Hogy ez fejtve van, időként előjön, és időként emlékeztetni kell magunkat rá. De ez mindenkiben megtalálható, mindenki akar valamit, ami kicsit több annál, ami a kézzelfogható világ. És úgy nevezzük, hogy ez Jézussal Lamunában szerint a zsidók esetében egy vele örökölt képesség, amit felmenőinktől kaptunk, Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól, hogy képesek vagyunk ezt előhívni magunkból, ezt a rejtett Isten szeretetet, és nem lehetett ezt varázsolni. Ez az első szint. Van egy következő szint, amikor nem rejtett Isten szeretetről beszélünk, amit elő kell csak hívni, hanem arra beszélünk, hogy az ember leül, vagy föláll, mindegy. És hosszan meditál a létezés kérdéseiről. Például arról, hogy a világ létezése és a teremtés az mennyire egy kiszolgáltatott, feltételes módon állapot Isten létéhez képest. Hogy Isten az egyetlen, végtelen, mindent kitöltő létezés, ami létrehozza a mi létünket, amit mi magától értetődőnek veszünk, de tulajdonképpen az egyáltalán nem magától értetődő, hanem minden pillanatban a megújítást igényli, azt igényli, hogy Isten megújítsa minden pillanatban. És ezen hosszan meditál ennek a részleteink. És ez a meditáció, ez a kognitív meditáció szül benne egy érzelmet. Akkor itt mi van a hangsúly? Azon, hogy ezt az érzelmet nem csak előhívsz, amit egy természetes szeretet, amit az ember előhív, mindenki szereti a kapját, csak nem mindig emlékszik rá, akkor elő kell hívni. Nem, hiszen erről van szó, az arra szó, hogy ő mélyen meditál, és azt a meditációt átváltozik egy érzelemmé. Mint amikor valakit megismersz, és a mély megismerés által kezded el szeretni. Vannak emberek, akik a természetes módon szeret. Szüleidet például. Az egy beleszületett dolog, az ember szereti a szüleit. Csak néha nem úgy viselkedik, mert elfelejti. Csak elő kell hívni. Emlékeztetni kell magunkat. Ez az első szint. Mi most nem erről beszélünk, ez olyan, mint amikor egy ismeretlen embert megismert. Vagy amikor a szüleidet nem csak azért szereted, mert a szüleid, hanem elmeditálsz azon, hogy milyen nagyszerű emberek, és mi minden mentek el az életbe, és mi mindent csináltak neked, és adtak neked, és stb. És ez a meditáció mit fog szülni? Egy sokkal hevesebb érzelmet, de mi van a hangsúly azon, hogy volt egy kognitív meditáció, ami megelőzte az érzelmet. Ez a második szint. Ez a második szint. Amikor van egy nem tudom most mit írjak ide, mert mindjárt látok, hogy mit fogunk ideírni. Van egy kognitív meditáció, megelőzi az érzelmet. Ezt az előző fejezetben úgy hívta a tánya, hogy Ahava Olam, világi szeretet. Miért világi szeretet? Mert ezt miből nyered ezt a szeretet? A világból. Abból, hogy végig gondolod, hogy a világ és annak minden létezése, hogyan függ minden pillanatban Istenet, és ebből nyered a szeretetet. És erről van szó, hogy a smálöszi állásban ezt mondjuk, a vászol lámmá a szón, és van egy vita, hogy a vászol lámmá, a lábá, most nem mindenki a létezés. Akkor ez a vászol lám, világi szeretet, és ez itt mi van a hangsúly, hogy van egy kognitív meditáció. És mivel Istenben a Bria világa az a kognitív szint, ezért a te kognitív szintedből származó Isten szeretet ezt a világot fogja elérni. És akkor van egy harmadik szint, ami a legmagasabb. Még követtek engem, vagy teljesen elveszett a kép? Kinyitjátok oda a hatod, egy kicsit legyen is levegő. A legmagasabb szint az Ahava Rabba. Ahava, a magas szintű szeretet. Az mit jelent? Azt mondtuk, az az, ami az is meditációból származik. Az Ahava Rabba is meditációból származik, de ott nem az van, hogy vágyakozol Isten iránt, mint amikor valaki, egy szerelmes pár vágyakozik egy másik, a másik iránt, hanem ez az, amikor már megvan a másik. Amikor már nincs vágyakozás, hanem érzed, és a tiéd. És erre mondtuk azt, hogy a Sira Shirinben, az énekek énekében azt mondja, a Hoyszira Yossi Jajnoszi. Dajdoszi Jajnoszi. Feleségem, nem, nővérem, úgy szeretlek, mint a nővéremet, a barátomat, a szerelmesemet, és mint a galambomat. És erre mondjuk, ez a különböző szintjei a szeretetnek, és a galambom, erre azt mondjuk, a galamb az a galambom, akik egy órán át tudják egymást nézni a szeretetben, hogy már nincs vágyakozás, már nincs egyfajta ilyen hevült vágyakozás a másik rend, mert az mikor van, akkor még amikor a másik nincs meg. Ha a másik megvan, akkor csak élvezzük a másikat. Hogy? A jelenlétét. De ez a legmagasabb szintű szerető, és erről mondtuk azt, hogy ez csak szádikoknál lehet meg, mert mindig kimondhatja azt magáról, hogy önállal megvan az, hogy már Isten érzéses. Már ott van. Nem kell iránta vágyakozni. Oké. Ez volt tehát az a nap. És ehhez képest kezdtünk el beszélni ebben a fejezetben egy újabb szintről, ami ugyancsak egy rejtett szintű szeretet, egy rejtett szeretet, amit elő lehet hívni, de nem ez, amiről itt beszéltünk, nem az a rejtett szeretet, amiről eddig beszéltünk, de egy kicsit más mérünk. Olyan rejtett szeretet, amit meditációval lehet előírni, és ebben két különböző szintet állapítottunk meg egymásra. Mi volt a két különböző szint? Annak függvénye, hogy melyik meditációt alkalmazzuk. Ez most így nagyon klasszikus, mert négy a fejezetet foglalunk össze így röviden. De ha megnéztek ugye a fejezet elején, ez a két szint. Te vagy az én lelkem, köszönöm szépen, és az önzetem szint szeretete. Ugye azt mondtuk, hogy az egyik meditáció arról szól, hogy te vagy az én lelkem, hogy az ember fölismeri azt, hogy ugyanúgy, ahogy az ember, minden ember természeténél fogva vágyik az életre, ugyanígy fölismeri azt, hogy tulajdonképpen Isten az az élet lényege. És fölismeri azt, hogy az a vágyakozás, ahogy ő vágyakozik az életre, átfordítható, vezethető abba az érzetbe, hogy Isten iránt vágyakozik, mert Isten valójában az igazi élet. És akkor azt mondja, hogy felismeri azt, hogy ne a csoki papírt, hanem a csokit akarja. Ugye minden ember nagyon szeretne ilyen. Az, hogy az emberek szeretnek vacsorázni, hogy szeretnek vagyont gyűjteni, hogy szeretnek pénzt keresni, hogy szeretnek szexuális kapcsolatba lépni valakivel. Ez mind melyik legbelső ösztönből jön, abban a legbelső ösztönből az ember akar élni. Most ez mind nagyon élvezetes, amit itt elmondtunk, az élet különböző pillanataiban, ha nem is feltétlenül mindegyszerre, de az élet különböző pillanataiban ez nagyon, nagyon kellemes és nagyon jó érzés. De amikor arról van szó, hogy most képzeljétek magatok el, hogy valaki azt mondja nektek, hogy ezt mind megkapod egyszerre, sok pénz, jó kaja, pia, és nem folytatom, de másnap meghalsz, akkor valószínűleg nem választanám. Miért? Mert mégis az élet lényege az a legfontosabb, nem a külső, nem az egyes részletei maga az élet, hanem mit ér az, hogy ezeket a dolgokat megkapod, hogy a utána rögtön meghalsz. Viszont a másik oldalról, ha azt mondják neked, figyelj, meg kell vonnod magadtól ezt és ezt azért, hogy éljél, a legtöbb ember ezt választaná. Hogy ilyen, miért? Mert az élet lényege, az mégis a legfontosabb. Hány és hány ember megy keresztül, hosszú éveken keresztül, hihetetlen fájdalmakon és önmegtartóztatáson, azért, hogy éljen, a legfontosabb az élet. Mert fölismeri, hogy minden más az a csoki papír, de mégis az élet maga az a legfontosabb. És ugyanez a helyzet Istennel, ha az ember fölismeri, hogy minden, ami a világon van, az tulajdonképpen egy csoki papír, és a lényeg az maga Isten, akkor ez egy Isten iránti vágyakozásba fordítja át azt az alapvágyakozást, hogy ő akar élni. Ez volt az első szint. És a második szint pedig az önzetlen fiú szeretete, amikor nem arról szól a meditáció, hogy ő... Persze. Hagyja csak vele, mert ott sok is jön. Mert ott kellett csukni az ablakot? Köszönjük. Oké. Ami nem arról szól, hogy az ember az élet iránti vágyát átfordítja Isten iránti vágyba, hanem arról szól, mint az önzetlen fiú esete, amikor valaki nagyon szereti az apját és az anyját, és a saját dolgairól is lemond a szülei érdekében. Most ez a két szint, ez egy új dimenzióval, különböző dimenzió között az Isten szeretetben. Én beszéltünk különböző szintekről, de ez is egy új dimenzió. Tehát én itt mondtunk nevezzük az egyiket, te vagy az én lelkem. A másik pedig az önzetlen fiú szeretete. És ez a két szint, ez mind valamilyen módon egy kicsit hasonlít ehhez. Miért? Miért hasonlít ehhez? Hol?
Most.
Ha most beszéltél, akkor én is nem baj. Egy mondat fogja. Azt mondtuk még egyszer, hogy van három szintű Isten szeretet, amiről eddig beszéltünk, és ezen kívül a 44-es fejezetben bevezetett egy új Isten szeretet fogalmat, amin belül két szint is van. Ez a két szint, ez a te vagy az én lelkem és az önzetlen fiú szintje. Hogy menjünk végig most mind a kettő, mert ezt csináltuk az elmúlt 20 percben. Ugye ez a két szint, de ez a, ha egy egész szint kezeljük ezt, ez az új dimenziót a szerzetben, akkor azt mondjuk, hogy ez egy olyan Isten szerzet, ami egy kicsit hasonlít ehhez. És erről lesz szó a hátralévő részben ennek a fejezetben. Értitek így, vagy volt bármi értelme annak, amit eddig mondtunk? Most még egy dolog van, hogy akkor talán folytassuk rögtön innen. De azt mondtuk, hogy ez a Isten szeretet, amin belül van kétféle meditáció is, az egy kicsit hasonlít erre, és egy kicsit hasonlít erre. Erre is hasonlít, ez meg egyelőre van. Miért hasonlít erre? Azért hasonlít erre, mert ez is egy olyan szintje az Isten szeretetnek, ami mindenkiben megvan mélyen, és mindenkiből előhívható. Hiszen az mindenkiben megvan mélyen, hogy akar élni. És tulajdonképpen csak erre kell ráépíteni ezt a Isten szeretetet. Kérdés?
Igen.
Ez csak hasonlít, ez nem az. Ez hasonlít.
Akkor a másik kérdés.
Oké. Mi a másik kérdés?
Akkor még
ez egy ez olyasmi, mint amikor van a dolgok, amik hasonlítanak, de nem ugyanazok. Most elmondom, hogy például milyen különbség. Akkor arról beszéltünk, hogy vegyük ezt a hármat. Mi a különbség az alsó kettő között? Azt, ez egy rejtett, egy beleszületett ösztönös szeretet, ez pedig egy olyan szeretet, amit előhívtak egy meditáció által. Amikor azt mondjuk, hogy valami egy ösztönös szeretet, ami az olyasmi, mint amikor azt mondjuk, hogy minden ember tud járni. Az ösztönösen minden ember benne van, hogy tud járni. De előfordul, hogy valaki elfelejti, hogy hogy kell járni, akkor lehet emlékeztetni rá, hogy meg kell járni. Van a kognitív meditáció szerinti szeretet. Miért lehet hasonlítani? Amikor valami új képességet kifejleszted. Van valami új képesség, ami nincs benned ösztönösen. Oké? Okay? És akkor mindenre mondok egy metaforát. Akkor miért lehet hasonlítani ezt? Ezt lehet hasonlítani olyan képességhez, amire megvan benned genetikailag, de nem egyszerűen tanulod meg, mint a kezedet, legjobb a kezeddel fogni. Amikor a kezeddel fogsz, azt nem kell megtanulni, az ösztönösen benned van. De előfordulhat, hogy elfelejtheted, hogy kell kezeddel fogni. Emlékeztetni kell rá, ez az. Ez a szint az, amikor megtanulsz, ami újra, meg tudod sakkozni. Az nincs benne a genetikában, hogy tud sakkozni. De megtanulsz, és elmélyülsz benne, és még tanulsz, és ez egy új képesség. Akkor mi lehet benne azt mondani ezt? Az, amikor megtanulsz írni például. Minden emberrel megvan a képesség, hogy meg fog tudni tanulni írni. Azt, hogy meg fog tudni sakkozni, azt nem. Vegyük úgy, hogy ez egy genetikus képesség, amit viszont nem elég magadtól nem fogsz, vagy járni. Magadtól nem, a járás az esetleg még nem pont ilyen, nem olyan, mint a kézzel fogni, ami így is úgy ki fog belőle fejlődni, csak emlékeztetni kell rá, hanem a megtanulni írni, olvasni, az egy-két éves munka. Benned van ösztönösen, mélyen, de szükséges egy kognitív munka hozzá. És ezért azt mondjuk, hogy ez a szint, ez hasonlít ehhez is, és ehhez is. Miért? Mert ehhez abban hasonlít, hogy benned van rejtetten ösztönösen, ehhez abban hasonlít, hogy szükség van egy kognitív munkára benne. Kérdés? Mert mindig nem vagy kielégít, hogy látok teljesen. Ennek örülök. Letisztul a kép, igen.
Ezek szerint, ha ezt rá lehetetlen Istennel kapcsolatban, nincs, nem következhet be olyan helyzet, hogy a kognitív elfogyása rá.
Ezt nem értem, ezt a kérdést.
Arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogy a meditáció is kevés ahhoz, és benne mégiscsak fogalmazódnak meg olyan kérdések, vagy olyan ilyen rövid kérdések, amikre nincs meg a módom, nincs meg a veszem, nincs meg a tudásom, nincs meg a lehetőségem, hogy megtaláljam rá a lát.
Az biztos, hogy Istennel kapcsolatos meditáció csak akkor helyes, ha az ilyen. Hogy a végén, vagy közben marad egy csomó dolog, amit nem tudsz teljesen felfogni.
Világos.
Mert ha teljesen fel tudnád fogni, akkor valamit az Isten képeddel nem stimmel.
De ez nem baj.
Nem baj, mert a vágyakozást az nem fogja csökkenteni. Ha én elgondolkodom, hogy te milyen nagyszerű ember vagy, és ez egy vágyakozást szül bennem, attól még, hogy lesznek olyan dolgok, amit hát ezt nem tudom fölfogni, hogy te hogy lesz ilyen nagyszerű. Nem értem, hogy ez hogy tud... Mondok egy példát. Vannak ilyen varázslók.
Van.
Ja, akik mint a Uri Geller. Lefordít egy poharat, és van benne víz, és nem folyik ki a víz. És azt mondja, hát ez egy fantasztikus csávó az Uri Geller, hát szeretnék a közelébe kerülni. De nem értem, hogy hogy csinálja ezt, hogy meg. Ma azt értem, hogy hogy görbíti el a kanalat, de azt, ezt hogy csinálja, megfordítja, azt nem értem. Ettől még, hogy én nem értem, hogy ő hogy tudja ezt megcsinálni, ettől még a vágyakozásom nem lesz kisebb felé. És ugyanez az Istennel. Én bizonyos dolgokat meg fogok érteni, de ezt egy csomó mindent nem értek, de azt csak fokozni fogja a vágyakozást. Nem az lesz, hogy na, ez az egész értelmetlen, és akkor hagyjuk, hanem pont fordítva ez még jobban fogja fokozni a vágyakozást. Most térjünk vissza itt a rejtett szeretet kérdésére. A kérdés az az, hogy arról van szó, hogy ha ez tényleg így van, és a rejtett, most miről beszélünk, hogy tulajdonképpen ugye volt a rejtett szeretet, a rejtett összes szeretet, és erről azt mondtuk, hogy rejtett, ugye? De ez is megvan mindenkiben, és kognitív meditációval elő lehet hívni. A kérdés az, mi történik akkor, én próbálom, ott van a meditációs elmélek, minden van a meditáció, amit le van írva, te vagy az én lelkem, vagy az önzetlen fiú meditációs elmélek, de nem jön elő a szeretet. Nem tudom előhívni. Nem vagyok képes előhívni. Okay, mit mondott a tányában? Hogyha nem, ha ott van a meditáció, és nem jön elő az érzelem, akkor gondold meg, hogy milyen lenne, ha előjönne az érzelem, akkor mit csinálnál? Nyilván mit megtartanád, és azt a hiányzó láncszemet, az érzelem, az Isten pótolni fogja. Stimmel? Ugye általában mi történik? Van a meditáció, kognitív meditáció, abból születik egy érzelem, és abból következik a cselekvés. Neked hiányzik a középső láncszem, mert valahogy nem akar előjönni a érzelem a meditációhoz. Semmi gond, van meditáció, van cselekvés, a hiányzó láncszemet Isten behelyettesíti. Erre mondtuk azt, hogy azt mondja, nem tudom mi, mert nem emlékszem, hol van ez írva, hogy az örökkévaló összeköti, akkor az balkumet szárka, mag sava cajvak, az balkumet szárka lemájta. Egy jó gondolatot Isten összeköt a cselekedettel. Miért kell összekötni? Jó gondolat, egy jó szándék, következik vele a cselekedettel. Nem. Jó szándék, a jó gondolat, a meditáció megvan, de az érzelem nem tudott megszületni belőle, viszont ott van a cselekvés, akkor Isten úgy tekinti, hogy ott van. Legszebb példa, van egy férj és feleség. Van, hogy a férj még gondolja, hogy milyen nagyszerű ember a felesége, és van érzelem is, és utána jön a cselekvés. Most a cselekvés után lemegy, leviszi a szemetet, elmosogat, mit tudom én, mond egy kedves szót a feleségének, hogy milyen szép, hogy milyen okos, hogy milyen jó. De előfordul, hogy kognitívan ő tudja, hogy kéne, hogy legyen érzelem, de nincs érzelem. Vannak embereknek, ez egy állandó probléma, hogy valami oknál érzelmileg blokkolva vannak, lehet azért, mert valamilyen traumán mentek keresztül az életben, valamit, vagy vannak embereknek, az érzelmi világuk az nagyon blokkolt. Most, de van olyan ember, nem mindig blokkolt, csak előfordul, nem mindig van benne heves érzelem. Most mit mond nekünk a tánya, amit itt Istenről mond az igaz emberi kapcsolatokban is? Legyen meg kognitívan az érzelem. Tudatodban megvan, hogy most ezt kéne érezni. Gondold végig, ha meg lenne az érzelem, mit csinálnál? A csinálás, akkor meg lesz a kognitív része, meg lesz a cselekvő része. Az érzelmi részét azt majd valahogy ki fog pótlódni. És ezt mondtuk, hogy erről van itt is szó. És Isten így kipótolja azt, ami hiányzik. Itt tartunk, kettes oldal. Az intellektus által nyilvánul meg az érzelem, a fölött egy bekezdéssel. Kis bekezdés, de ha nem is tudja. Megvan?
Itt van.
Így van. De ha nem tudja, nem is tudja, inkább ugyan a helyes. Ha nem is tudja megnyilvánult állapotba hozni ezt a szeretetet a szívében, el tudja magát foglalni a Tórával és a parancsokkal önmagukért, az, hogy a szeretet fogalmát elmélkedéssel elképzeli a lélek lelkében, és a jó gondolatot az örökkéval összeköti áldassék a cselekedettel. Csinálja, cselekedjen, tanuljon Tórát, csinálja a mitzvákat, a fejében ott lesz a kognitív része az érzelmnek, és Isten összeköti a kettőt, és a hiányzó láncszemet magát az érzelmet fogja bótolni. Oké. Akkor folytatjuk. A fennmondott kétféle szeretet, ugye ez a kétféle szeretet, ez a te vagy a lelkem és az önzetlen fiú szintje. Bár mindkettő örökség, amelyet ősatjánk hagytak ránk, és olyan, mint a természetes ösztön a lelkünkben, és ilyen a félelem is, amely bennük foglaltatik, attól való félelem, hogy elszakadnak az örökkévalótól Isten őrizzen, az élet igazi forrásától, atyámtól áldassé. Mindazáltal nem nevezzük el kezdeket ösztönös szeretetnek és félelemnek, csak akkor, ha kizárólag gondolatban nyilvánulnak meg és a szív mélyén. Ebben az esetben az ő állapotuk a Jesszire szív szférájának állapota, amely állapotról magukkal vonják a tórásra azokat a parancsolatokat, melyek inspirációs okért szolgálnak. Vissza fogunk beszélni, hogy érthető legyen, mit mond. Ha viszont megnyilvánult állapotban vannak a szívben, de utál liba, a szív vágyai néven hívja akkor őket a Zohár, és akkor a Bria világ tízféljának szintjére jutnak, ahova eljuttatják a Tórát és azokat, hogy csak parancsolatokat is, melyekre inspirációképpen szolgálnak. Ugyanis megnyilvánulások és eljövetők a szív rejtekéből, a kinyilatkozásba, a dát és tudás képessége által történik, azaz az intenzív koncentráció és összpontosítás révén, mely szüntelenül a szív mélyeit ostromolja, és az áldat én szofra irányul. Miről van szó? Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, most mert szóban ezt már elmondtuk, csak a szöveggel emlék, ahányos a szöveggel. Ugye mit mondtuk? Van a rejtett szeretet, a rejtett ösztönös szeretet, amit ahhoz hasonlítottunk, hogy az embernek van ösztönös képesség, hogy tudjon fogni a kezével. És van a kognitív meditáció által szeretett szeretet. És van ez a szeretet, amire azt mondjuk, hogy rejtett is, de szükség van kognitív meditációra is hozzá. És erre mondom. Addig, ameddig az embernek a fejében van csupán, amíg nem lett belőle valódi érzelem, addig az ehhez hasonlít. Addig az nem egy rejtett képesség. De abban a pillanatban, hogy a meditáció, egy kognitív meditáció hívta elő ezt az érzelmet, és most már a szívében van, nem csak a fejében a meditáció szintjén, hanem a szívében van érzem, akkor már ehhez a szinthez lehet hasonlítani. Akkor már nem csak a Jesszira világában ér el, hanem elér a Bria világába. Ugye még egyszer, amikor azt mondjuk, hogy elér a Jesszira világába, vagy a Bria világába, az mit jelent, azt jelenti, hogy milyen mélyen érinti a másik felet, mint amikor te cselekszel, és az a cselekedet milyen mélyen fogja érinteni a másik felet, olyan mélyen, amilyen mély a motiváció, ami a cselekedet mögött van. Milyen mélyen fog isteni szinteket elérni a te mitvád, annak függvényében, hogy milyen érzelem van mögötte. Ha ez csak egy fejedben van még meg, akkor az olyan, mint egy rejtett, ösztönös érzelem. Amikor viszont már a kognitív meditáció által előhívtad, és már érződik az érzelem, akkor az ehhez a szintet hasonlít. Érthető? Nem. Érthető? Akkor erről mondja azt, nézzétek meg, csak egy pár szót fog kiemelni. Azt mondja, a fent mondott kétféle szeretet, szóval ez, mindkettő örökség, amelyet őseink hagytak ránk, és amikor ez, most szóval mondom, amikor ez még csak annak a ösztönös, természetes formájában, a fejünkben van, ugorjatok négy sort, ebben az esetben az ő állapotuk, a Jesszire szív szférájának állapota, amely magukkal vonják a Tórát és a parancsolatokat inspiráció és okként szolgálnak, akkor ebben az esetben, amíg nincs belőle valódi érzelem, addig csak ezzel a szinttel felel meg. Ha viszont megnyilvánult állapotban vannak a szívben, akkor ehhez hasonlít. Mit mondtunk? Ez hasonlíthat ehhez is, sőt még ehhez is. Tudom, hogy nagyon... Azt szeretném azért tisztázni itt mindenki számára, hogy általában a Tanyát, ami 53 fejezetből áll, ugye mi most már 8 éve tanuljuk. 8 éve kezdtük az első fejezetre. Muszáj mondanom, hogy még a Yeshivában is általában eljutnak a 18-as fejezetig, a 25-esig, 37-esig. Én is életem most tanulom először a 44-es fejezetet, és ez egy nagyon, ez nem véletlenül, ez egy nagyon mély fejezet, hogy ne csodálkozzatok, hogy most elég sok szint van, és a szintek között ilyen különbség, azért mondom, ez egy nagy dolog, hogy az ember ezt tanulja, és ebben egy kicsit is megért, csak azért mondom, mert itt tényleg mély dolgok vannak. Oké? Okay. És valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani.
Ez meg is mondom, hogy
nem, most idáig van, 44. Jó. Oké, még az utolsó négy sort ebből a bekezdésből olvassuk el. Tehát mit mondunk? Azt mondjuk, hogyha ez a bennünk természetes módon meglévő örökölt, rejtett, szeretett... Ja! Pillanat. Még mi lesz? Folytatnám. Ugye mit van itt egy érdekes dolog, amit mond? Azt mondja, hogy a... Volt itt egy hely, ahol azt mondta, hogy a szeretetben magában foglaltatik a Isten félelem is. Pillanat, csak keresem. Itt van. Mindazokkal nem nevezzük ezt... Itt van, az az elején. A fennmondott kétféle szeretet, bár mindkettő örösség, melyet ösvetenek hagytak ránk, és olyan, mint a természetes ötven a lelkünkben, és ilyen a félelem is, amely bennük foglaltatik, attól való félelem, hogy elszakadnak az örökkévalót, hogy Isten őrizzen az élet forrásától. Ugye eddig ugye főleg szeretetről beszéltünk, Isten szeretetről, és itt azt mondja, hogy ebben benne foglaltatik az Isten félelem is. Mit jelent az, amikor a szeretetben benne foglaltatik a félelem? Mondjuk azt, hogyha én nagyon szeretem az apukámat, és amikor egy gyereknek azt mondják, hogy az apukája meghalt, vagy az apukája eltűnt, és soha nem fog visszajönni, akkor nagyon megijed. Miért? Mert annyira szereti, hogy féli azt, hogy nehogy elszakítsák tőle. Akkor az a félelem, az a szeretetben foglaltatik benne, mert a szeretetből fakad. És ugyanígy az Isten félelem benne foglaltathatik az Isten szeretetben, hogy ha Istent szeretem, akkor félek attól, hogy nehogy elszakadjak tőle. Oké? Okay? Csak egy zárójel, mert hogy ez mit jelent. Oké. Okay. Ugye mit mondunk? Azt mondjuk, hogy ez a két szint, hogy ez a szintje a Isten szeretetnek, ez azáltal tud előhívódni, hogy hogy használom a kognitív meditáció képességét. Mit kell így csinálnom? Meditálnom kell, és koncentrálnom kell, és összpontosítanom kell. És akkor ez a érzelmet fellángol, és eljutok erre a szintre. Ennek a világnak a szintjére. És tudod dolog, meg vagy hol tartunk? Arról a négy sor. Hogy mi van megírva a tikkunimban, ugye a tikkunim az a Zohárnak egy része. A világában lakozik a legfelső anya, mely az elmélkedéssel azonos, az olyan elmélkedéssel, melynek tárgya az áldozat Ein Szof, az életadója, Eliás tanításával összhangban, Bina, a szív, a szív általa ért meg dolgokat. Érthető legyen. Ugye erről volt szó korábban, és egy kicsit nehéz lesz 5 percben összefoglalni. De azt mondtuk, hogy ugye van a 10 szféra. Nagyon sokszor már átmentünk a 10 szféra. A 10 szféra ugye 10 szellemi építő kocka. Ebből azt mondtuk, hogy van ugye az első 3, az a bölcsesség, megértés, tudás, és utána van a 7 érzelmi szféra. Oké? De azt mondjuk az első 3 az Chokhma, Bina és Dász, bölcsesség, megértés, tudás, és utána a tudásból jön a 7 érzelmi szféra. Hetet murat, felett, ne szakadni, szormál. Sem fogom még egyszer érni. Az első 2, a Chokhma és a Bina, a bölcsesség és a megértés, az tulajdonképpen a kognitív folyamatnak a teljessége. Ugye az, amikor valamit megértek, valamit felfogok. A hokma képesség arra, hogy megértsem, a bölcsesség az egy képesség. A bina az maga, amikor fölépítem és megértem. Ezért a bina szó az a bone szóhoz hasonlít, amit építést jelent. A kabbalában mindig van egy női, meg egy férfi attribútum. Minden női és férfi attribútumra van szó. Ugyanúgy a mi fizikai világunkban is van női és férfi. Az emberek között, az állatvilágban, a növényvilágban, és az, amúgy a fizikai világban is van a férfi és a női attribútum. Mit jelkész ez a férfi attribútum, az a potenciál, a női attribútum pedig, ami fölépíti azt a potenciált. Tehát a megértés folyamatában a hokma az a férfi attribútum, amelyik a potenciál a megértésre, a bölcsesség, a képesség, a bina, amelyik fölépíti az adott témát, és kijelenti és megérti, az a női attribútum. Okay? Erre mit mond a kabala? Azt mondja, hogy a bina az a, hogy nevezi? A legfelső anya. Ugye? Az a bina. Most a világ, a tíz szférát azt úgy szoktuk felosztani, hogyha a tíz szférát a világokra vetítjük rá, ez a szemekterbe részesen átvettük, akkor ez a hokma, az átszínút az a hokma, a bria az a bina, a jesszirát az a dát és a hét széra, a hét és az érzelmek, és a szia pedig a cselekvés, az a mákut, az a legalja. És ezért mit mondunk, hogy bina illa me kaneme be kurszája, hogy fordítja itt? Hogy a bria világában lakozik a legfelső anya. Hogy a bria világa és a bina, a megértés fogalma az ugyanaz a dimenzió. És ezt, ha rávetítjük a tíz isteni szférát a négy világra, akkor ez a legfelső, a hokma, a bina világa az a megértés, a bina, a bria bina, és a jesszira az a érzelmek. És ezért mondtuk, hogy az érzelmek, ha sima érzelmek az itt, ha a bria világa, akkor ahhoz olyan érzelmek kell legyen, amit megelőz valamilyen kognitív meditáció, megértés. És ezért kapcsolódik ez ide. Világos volt, vagy? Teljes. Oké, akkor a következő alkalom, hogy csak az a kérdésre van, hogy választ fog maradni, amit te kérdeztél, hogy ha ez mindig jó, és ebben megvan mind a három, akkor mit szükség van ezekre? Akkor, ugye? Ha ez hasonlít erre a háromra, akkor miért van ezekre szükség? Akkor erről lesz szó a következő órán, és azzal be is fejezzük a 44-es fejezetet. Hogy? Utána a dolgozat, igen.